Oldjuk meg a következő feladatot. Ez a feladat egy úgynevezett koaxiális kábelről szól, és a koaxiális kábel stacionáris mágneses terét kívánjuk ebben a példában illusztrálni. A koaxiális kábel áll egy belső vezetőből, amelynek a sugarait R1, ezt itt ábrázolom, és van egy köpenye, amelynek a belső sugara R2, a külső sugara R1. Azt tételezzük fel, hogy ebben a belső vezetőben felénk folyik az áram, tehát a lap síkjára merőlegesen felfele, így. Tehát ebből már tudjuk, hogy a mágneses térőség, amely kialakul, az ilyen irányú, a négy ujjunk irányában mutat. Tehát gyakorlatilag itt egy ilyen jellegű mágneses térről kell véleményt mondani, illetve azt számolni. Az eddigiek alapján tudjuk, hogy ez koncentrikusan, így körbe szalad, mindenütt érintő irányú, és nagyon könnyű lesz vele a számításokat elvégezni. Tehát körbe szalad ez a mágneses térőség. Az úgynevezett köpenyben, ja, ezt érnek hívjuk, ez az ere a koaxiális kábelnek, a köpenyben pedig tőlünk elfolyik ez az áram, hogy lehet látni, az asztal síkjában befelé folyik az áram. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy az érben, a dielektrikum részben, tehát a szigetelő tartományban, illetve a köpenyben, illetve a kábelen kívül, hogy alakul a mágneses térerősség. Természetesen az amper törvényből kell elinduljunk, körintegrál HDL egyenlő integrál JDA. Az eddig elmondottak alapján azt látjuk, hogy a H-mágneses térerősség szokásos módon, úgy értem, hogy az eddigi példákhoz hasonló módon, nagyon egyszerűen alakul ki, körkörösen veszi körbe a vezetőt, és egy adott R-távolságra, amelyet most itt berajzoltunk, egy adott R-távolságra az értéke, az abszolút értéke ugyanakkora. Az iránya változik ugyan, de az irányát meghatároztuk, sőt, az L görbét is úgy vesszük fel, hogy az megegyezzen ezzel a futó mágneses térerősségnek az útvonalával. Tehát a bal oldala ennek az egyenletnek nagyon egyszerű, H-szor L lesz, ahol az L az 2rπ, tehát egész egyszerűen azt írhatom, hogy H-szor 2rπ, ugye a 2rπ egy adott körnek a kerületét fogja jelenteni, ahol R, ez a pirossal felvett általános sugár, amely lehet az éren belül, lehet a dielektrikumban, lehet itt a köpenyben, valahol, tehát az R az változó. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az a H érték mekkora. Itt egy kicsit nehezebb a jobb oldal meghatározása lesz, az integrál JDA meghatározása. Három részből tevődik ugyanis össze, az érből, ebből a dielektrikum tartományból és a köpenyből. Az első kettőben aránylag egyszerű ez a számítás, itt a köpenyben egy kicsit hosszadalmasabb lesz. Tehát most erre az oldalra vagyunk kíváncsiak, ezt fejtjük kicsit ki. Tehát az éren belül igaz lesz az, hogy az R értéke nullánál nagyobb, de R1-nél kisebb. Itt egy vezetékről van szó, és nagyon jól tudjuk, hogy ezen a vezetéken belül lineárisan növekszik a mágneses térerősség, ahogy a középpontjából haladunk a felülete felé. Írjuk ezt azonban fel, hogy a J az egyenlő I per R1 négyzet pi, és az A felület, amelyet ki kell választani, hogy ide berajzolunk egy R sugarú kört, és ezt a felületet nézzük, akkor az R négyzetszer pi lesz. A J az láthatóan ott felénk mutat, hiszen meghatároztuk, vagyis feltételeztük itt az elején az áram az éren belül felénk mutat, tehát a J-nek az iránya az a lapsíkjából kifelé van, az A-nak az iránya szintén, erre a DA-ra gondolok, és a kettőnek a szorzatát kell venni, tehát a J-szer A az egyenlő I per R1 négyzet pi szorozva R négyzet pi-vel. Tehát ilyen egyszerű lesz a vezetéken belül a J-szer A szorzat. Ha szeretnénk itt a h-t kiszámolni, akkor azt fogjuk kapni, hogy a h szor 2r pi az egyenlő j szer a-val, tehát az i per r1 négyzet pi szorozva r négyzet pi. Itt sok minden lehet egyszerűsíteni, például ezzel a pi-vel, lehet egyszerűsíteni ezzel az r-rel, és azt fogjuk kapni, hogy h szor 2 pi az egyenlő i szer r osztva r1 négyzet. Innen a h-mágneses térőség a jól ismert alak, i szer r per 2 pi r1 négyzet. Ez ugyanaz tehát, mint hogyha egy sima vezető állna itt önmagában, és ezen az éren belül a mágneses térőség ilyen egyszerű formula szerint alakul. Vizsgáljuk meg most a dielektrikum tartományban, tehát az R1 és az R2 között. Tehát azt írom, hogy dielektrikum. A dielektrikumban, tehát az R1 és R2 között van. Nyilván a H-nak folytonosnak kell lenni itt ezen a ponton, illetve a vezetéken körben. Azt fogjuk kapni, hogy H-szor 2R pi az megegyezik a teljes árammal, amely itt a vezetőben folyik, ugyanis hogyha felvesszük ezt a például ezt az R-sugarat, és megvizsgáljuk, hogy az R-sugarú kör mennyi áramot döfált, az pontosan I áram, tehát azt kapjuk, hogy H szor 2R pi az egyenlő, az integrál JdA ilyen esetben egyszerűen az áram lesz, és azt fogjuk kapni, hogy a H az egyenlő I per 2R pi. Ezt nem kell túlságosan részletezni, hiszen egy szem vezető körül kialakuló mágneses térerősségről van szó a dielektrikumban, az érben pedig szintén a vezetőben kialakuló áramról, illetve mágneses térerősségről van szó. Ha ezt fel szeretnénk rajzolni, ezt a két részt, akkor azt fogjuk kapni, hogy ez itt lineárisan nő eddig a pontig, ezt feketével rajzoltam. Itt egy függvény szerint csökken, ugye 1 per r szerint idáig, és most megnézzük, hogy a köpenyben hogy alakul az R2 és az R3 között. Tehát nézzük meg a köpenyt. A köpenyben, tehát az R, az R2 és R3 közötti tartomány, a H egyenlő 2R pi természetesen itt is igaz lesz, bocsánat, H szor 2R pi a bal oldalon itt is igaz lesz, az integrál JdA-t kell megnézni, például egy ilyen sugár mentén, hogy az hogy alakul. Nem saffozom be, de hogyha be szeretnénk saffozni ezt a tartományt, hogyha elképzeljük, hogy itt a piros vonalat körbe felrajzoljuk, ez lesz egy kör, és a körön belül, hogyha besaffoznánk a teljes tartományt, akkor mennyi áramot tudunk felölelni? Az belső áramot biztosan, tehát az integrál JdA-t akarjuk itt most részletezni. A belső áramot biztosan, és van egy rész, ami attól függ, hogy mekkora ez az R felület, mekkora ez a felület, amelyet ez az R sugár felölel a külső köpenyből. Ez lehet nulla, amikor az R2-n vagyunk, lehet a teljes áram, amikor az R3-on vagyunk, a kettő között azonban valahogy ez változni fog, tehát mínusz i, ezt jobb lett volna, hogyha úgy írom fel, hogy i per r3 négyzet mínusz r2 négyzet szorozva pi-vel. Ez annak a felülete, ami itt található, ennek a gyűrűnek a felülete. Az a gyűrűt úgy kapjuk meg, hogy a külső R3 sugarú kör területéből levonjuk a gyűrű belső felületére mutató R2 sugarú kör területét. Tehát ennek a gyűrűnek a területe ugye R3 négyzet pi mínusz R2 négyzet pi, vagyis R3 négyzet mínusz R2 négyzet pi. Ez lesz ennek a külső gyűrűnek, tehát a köpenynek a teljes területe, és az ott folyó áramnak az áram sűrűsége az áram osztva a köpenynek a területe, tehát I osztva R3 négyzet, mínusz R2 négyzet szorozva pi-vel. Ez lesz tehát a J. A DA, pontosabban, ahogy itt írtuk fel, a J-szer A, itt is igaz lesz, az A, tehát a J-t meghatároztuk, az A felület pedig az a piros rész, amit ide be színeztem, ez attól függ, hogy mekkora az R sugárnak az értéke. Természetesen ennek a pirosnak a területét ugyanúgy kell meghatározni, hogy R négyzet mínusz R2 négyzet szorozva pi-vel. Ez az R ugyanis változó, az R2-től R3-ig szalad, és közben valamekkor a területet felölel, ez lesz az R négyzet pi. Ebből kell levonni a belső felületre mutató körnek a területét, ami R2 négyzetszer pi, tehát hasonló ez összefüggéshez, emiatt írhatjuk, hogy ez R négyzet mínusz R2 négyzet szorozva pi-vel. Hogy kicsit kevesebb helyet foglaljunk, most kihagynék egy lépést, ami ennek a kettőnek a közös nevezőre hozásából áll, ugye pi-vel lehet egyszerűsíteni, és ebből azt fogjuk kapni, hogy az integrál JDA az I-szer R3 négyzet mínusz R négyzet osztva R3 négyzet mínusz R2 négyzet. Ez lesz tehát az integrál JDA a köpenyben. Tehát nem történt semmi más, mint ezt közös nevezőre hoztam, és ezt az alakot kapjuk meg belőle. Ha úgy tetszik, ezzel lesz egyenlő h-szor 2 rpi. Ugye az integrál JDA ez az összefüggés, a h-szor 2 rpi az pedig a körintegrál HDL-ből adódik, tehát hogy ezt pirossal írjam, a köpenyben a mágneses térerősség számolható úgy, hogy h egyenlő, ez egy kicsit bonyolultabb, i-szer r3 négyzet mínusz r négyzet osztva R3 négyzet mínusz R2 négyzet, és ezzel a 2 RP-vel osztunk. Ezt a mágneses térerősség összefüggést fogjuk kapni a köpenyen belül. Ennek az alakja ilyen lesz. Nagyon lényeges, hogy itt pontosan nulla ez az érték. Ezen a ponton folytonos, ezen a ponton is folytonos, itt pedig az értéke nulla, csak úgy, mint itt. De ez a lényeg, hogy itt ez nulla. Ezt onnan is láthatjuk, hogy ha az R helyébe itt R3-at helyettesítünk, tehát a koaxiális kábel külső sugarát, akkor a számlálóban R3 négyzet mínusz R3 négyzetet kapunk, a mágneses térerősség tehát nulla lesz. Kívül azért lesz nulla a mágneses térerősség, mert a körintegrál HDL egyenlő integrál JDA-ban a jobb oldalon álló integrál JDA az azonosan nulla. Miért is? Most már rajzolhatom, ha körbeveszem ezt a koaxiális kábelt kívülről egy zárt görbével, és azt vizsgálom, hogy ezen zárt görbén belül hány áram döfi át ezt a most már zölden rajzolt területet, akkor azt kapjuk, hogy nulla. Az éren ugyanis felénk folyik egy I áram, és ugyanez az áram a köpenyen elfolyik tőlünk, a kettőnek az előjeles összege, tehát nulla lesz. Itt mindig nullát kapunk, következésképp a H értéke a kábelen kívül nulla. Ez nagyon lényeges, de csak DC esetre azért erre térjünk vissza, tehát és most stacionáris áramokat számítunk, tehát a mágneses térőség értéke nulla, tehát hogyha fel akarjuk rajzolni tovább, akkor itt azonosan nullát kell rajzolnunk. Vizsgáljuk meg még azt, hogy az ér, illetve a köpeny közötti tartományban mekkora a kábelnek az önindukciós együtthatója. Tehát az érrel, illetve a köpennyel itt most nem foglalkozunk. Itt még van egy kis hely, ezt megpróbálom ide felírni. Tehát az L az a fluxus per az áram, A fluxus értékét pedig az integrál BDA alapján tudjuk meghatározni. A P-nek az iránya ugyanolyan itt a köpenyen belül, mint a mágneses térerősségnek az iránya, és az A felületet természetesen úgy választjuk meg, hogy itt a dielektrikumban R1-től R2-ig húzunk egy egyenes vonalat, és hogyha az lapsíkjára befele egy L hosszúságú téglalapot elképzelünk, akkor ez lesz az a bizonyos felület, amellyel itt foglalkozni fogunk. A B a dielektrikumban innen számolható, ugye műször H, vagyis műször I per 2R pi. Ezzel a B-vel foglalkozunk, és ezt kell ide behelyettesíteni. Ugye a műször I per 2 pi az konstans, a mű az a permeabilitás, az I a koaxiális kábelen folyó áram, a 2 pi szintén konstans, az R, ami nem konstans, az R1-től R2-ig változik. Tehát a műször I per 2 pi az kiemelhető, integrál 1 per R dr. És R szerint történik az integrálás R1-től R2-ig. Azonban ez így még nem felület. Ide egy L betűt be kell írni, az LDR lesz ugyanis a DA. Miért is? Mert a DR az R1-től R2-ig lévő tartományt jelenti, ez csak egy vonal. Nekünk valamely hosszúságú, például 1 méter hosszúságú szakaszról kell nyilatkozni, amikor induktivitásról beszélünk, amely például itt a lapsíkjára befele egy téglalapot fog jelenteni. Tehát itt egy L betű meg fog jelenni, ami nyilván konstans, tehát szintén kiemelhető. Azt fogjuk kapni, hogy műször I szer L per 2 pi integrál R1-től R2-ig 1 per R dr. Az 1 per R-nek az integráljáról pedig már volt szó, ez a logaritmus, természetes alapú logaritmus, és azt fogjuk kapni, hogy műször I szer L per 2 pi, ugye az 1 per R-nek a primitív függvénye ln R, és az R2-R1 integrálási határokat behelyettesítjük, azt fogjuk kapni, hogy ln R2 per R1. Ezt most muszáj volt így rövidítenem, de könnyű kiszámolni, mert kevés a hely. Tehát ez lesz a phi induktivitás. Itt nincs most ennel való beszorzás, mint a szolenoidnál, toroidnál, hiszen szó sincs menetszámról. Hogy ide behelyettesítjük, akkor az L értékét, az induktivitás értékét meg fogjuk kapni, hogy műször L per 2 pi természetes alapú logaritmus R2 per R1. Ez lesz tehát ennek a koaxiális kábelnek az induktivitása. Nagyon lényeges, még egyszer mondom, hogy itt az érnek, illetve a köpenynek az induktivitását nem vettük figyelembe. Ezzel később egy másik példában fogunk foglalkozni. Ezért ezt külső induktivitásnak is szokás nevezni, egy K-indexet ide tehetünk, mert ezek a vezetéken kívüli induktivitások. A vezetéken belül induktivitásokat általában első körben el lehet hanyagolni. Ez az összefüggés, tehát amit ide kaptunk, egy jó közelítése a koaxiális kábel induktivitásának.